a mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása az Úrtól jön, aki teremtette a mennyet és a földet. Amen. Hallgassuk Isten igéjét, testvéreim. Mózes második könyvéből olvasom. Ez alkalommal a 14. rész 10. versétől a 22. verssel bezárólag. A fáraó közeledett, Izrael fiai pedig föltekintettek, és látták, hogy az egyiptomiak utánuk eredtek. Ekkor nagy félelem fogta el őket, és segítségért kiáltottak Izrael fiai az Úrhoz. Mózesnek pedig ezt mondták, nincs talán elég sír Egyiptomban, hogy a pusztába hoztál bennünket meghalni. Mit tettél velünk, miért hoztál ki bennünket Egyiptomból? Nem megmondtuk neked még Egyiptomban, hogy hagyd nekünk békét, hadd szolgáljuk az egyiptomiakat, mert jobb nekünk, ha az egyiptomiakat szolgáljuk, mintha a pusztában halunk meg. De Mózes így felelt a népnek, ne féljetek, álljatok helyt és meglátjátok, hogyan szabadít meg ma az Úr benneteket? Mert ahogyan ma látjátok az egyiptomiakat, úgy soha többé nem fogjátok látni őket. Az Úr harcol értetek, ti pedig maradjatok veszteg. Akkor ezt mondta Mózesnek az Úr, miért kiáltasz én hozzám? Szólj Izrael fiaihoz, hogy induljanak útnak. Te pedig emeld föl a botodat, nyújtsd a kezedet a tenger fölé, és hasítsd ketté, hogy szárazon menjenek át Izrael fiai a tenger közepén. Én pedig megkeményítem az egyiptomiak szívét, hogy menjenek utánuk. Így mutatom meg dicsőségemet a fáraón és egész haderején, harci kocsiain és lovasain. Majd megtudja Egyiptom, hogy én vagyok az Úr, amikor megmutatom dicsőségemet a fáraón, harci kocsiain és lovasain. Ekkor elindult az Isten angyala, aki Izrael tábora előtt járt, és mögéjük ment. Elindult az előttük levő felhő oszlop is, és mögéjük állt. Oda ment Egyiptom tábora és Izrael tábora közé, és az a felhő, amely világítani szokott éjjel, sötét maradt. Ezért nem közeledtek egymáshoz egész éjszaka. Mózes kinyújtotta kezét a tenger felé, az Úr pedig egész éjjel visszafelé hajtotta a tengert, erős keleti széllel, és szárazzá tette a tengert, úgyhogy a víz ketté vált. Izrael fiai szárazon mentek be a tenger közepébe, és a víz jobbról, balról, falként állt. Isten áldja meg igéjét, igéje szívünkbe fogadását, majd hallgatását, megtartását, hogy teremjen sok gyümölcsöt Isten dicsőségére. Csöndesedjünk el helyünkön ülve, és imádkozzunk. Csodálatos szabadítást adtál, mennyei atyánk, egykor a te népednek Egyiptomból, át a tengeren. Köszönjük, hogy hatalmad ugyanaz ma is. Köszönjük, hogy örökkévaló atyánk vagy, és mi ma is jöhettünk izgalommal is ide a templomba, hogy mi a te szavad hozzánk, mit cselekszel most, mire hívott fel a figyelmünket? Áldj meg bennünket, hogy úgy tudjuk lesni a te szavadat, hogy ez nem emberek beszéde, hanem Isten kijelentése. Köszönjük neked a múlt hét minden jó ajándékát. Tudjuk, hogy tőled jön testiekben is, munkában is, egészségben is, lelkiekben is, ha megerősödünk, megvigasztalódunk, ha látást veszünk, megoldásra jutunk. Olyan nagy dolog, élő Urunk, hogy Te vagy a gyülekezet pásztora. És ha szerte indulunk is ki a maga feladataira, otthonába, Te átlátod a gyülekezetet, mindenki életét, és pásztorolod azt. Áld meg most a gyászoló testvéreket, emlékező testvéreket is. Te látod szívük állapotát, gondolataikat, és mindannyiunkét. Olyan jó nekünk, hogy Te a bűnbocsánat és kegyelem Istene vagy. Készületünk ma is az Úrasztalához, hogy letöröld a szívünkről, életünkről mindazt, amivel vétkeztünk ellened, és egymás ellen. És tisztíts, újíts, és elindíts a Te áldásoddal bennünket. Köszönjük ezt a nagyon nagy lehetőséget. Amen. Fennállva hallgassuk, testvéreim, Isten igéjét, melynek alapján szent lelke erejét kérve hirdetem az ő üzenetét. Úgy, amint Mózes második könyve 14. részében, a 13. és 14. versekben találjuk. De Mózes így felelt a népnek: ne féljetek, álljatok helyt, és meglátjátok, hogyan szabadít meg ma az Úr benneteket. Mert ahogyan ma látjátok az egyiptomiakat, úgy soha többé nem fogjátok látni őket. Az Úr harcol értetek, ti pedig maradjatok veszteg. Kedves testvéreim, augusztus 31-én az óvoda és az új iskolaév megnyitásakor Mózes elhívásáról, a csipkebokor története eseményéről hangzott az igehirdetés. Ezzel a Biblia ismereti sorozatunkat abba hagytuk. Folytassuk most. Ma Egyiptomból való szabadulás története jön, amikor Isten népe átélte a teremtés óta legnagyobb eseményét, hogy Isten hatalmas kézzel kihozta a rabszolga sorból. Akkor értjük jól a Biblia igéit, hogyha tudjuk, hogy a teljes Szentírás arról a nagy szabadításról szól, amelyet Isten Jézusban, Jézus keresztjén végbe vitt az egész embervilág javára. Minden ennek a jegyében zajlik, ami a Bibliában történt. A teljes Ószövetség ennek a nagy szabadításnak az előkészítéséről szól. Nagyon fontos ezt látnunk, mert különben beleolvas valaki a Bibliába, és értelmetlen a számára, hogy mit keresnek ezek a történetek, meg milyen vad dolgok vannak itt a Bibliában. Valaki kikereste a gyermekének a gyilkosságok legsűrűbbjét, és azt mondta, látod, ez a Biblia. Ezzel akarta a 10-12 éves érdeklődő gyermekét egy életre elvadítani a Szentírástól. Hála Istennek nem sikerült. A teremtés történettel és a bűnesettel kezdődik a Szentírás. Teremtés történet elmondja, hogy az ember életének az értelme nem önmagában van, hanem az Istennel való kapcsolatban van, mégpedig úgy, hogy Isten jó terve valósul meg az ember életében. És ez a jó alapállás, ha valaki a helyén akar lenni ezen a világon, hogy mi a te terved velem, Istenem. És annak a lebontása rövidebb szakaszokra, vagy akár a mindennapjaimra. Szeretném azt megvalósítani, abba beleállni. Ez az életem alapértelme. Pontosan ez történt a bűnesetben, hogy az ember önállósította magát. Kilépett ebből a kapcsolatból. Nem érdekel Isten terve. Majd én önállóan megvalósítom magamat. És azóta is ez a bukott ember szívének a reflexe, gyermekségétől fogva, én, majd én. Így közeledik Istenhez is. Azért kell neki a templom közelség is, hogy Isten, vigyázz én rám. Isten, jövök, hogy jaj az egészségemre, te vigyázz. Jaj, Isten, jövök, jaj a tervemet, hadd valósítsam meg. Isten, állj be az én szolgálatomba, én vagyok a fontos. Ha nem úgy cselekszel, akkor faképnél hagylak. Ó, de hányan azért nem jönnek a templomba, hogy valaki mondta nekem, hogy ahhoz az Istennek másképp kellene viselkednie, hogy én belépjek a templomba. Értjük, az ember önállóan, majd én megvalósítom magam, és ez mindent igénybe szeretnék venni, ha isteni segítség jöhet, ha emberi, akármi, csak én és én. Teljesen elhibázott út, hogy az életem értelme én vagyok. A napokban olvastam nagyon szomorúan is, hadd mondjam, felháborító sorokat láttam, néhány mondatot hadd olvassak, ez csak egy részlete annak, hogy hova vezetett az ember önállóságra törekvése. Mint több iskolába nyomul be az az új nyugati ideológia, amely azt közvetíti a még fejletlen identitás tudattal bíró gyermekek felé. Nem számít, hogy férfinak vagy nőnek születtek, hiszen joguk van dönteni nemi orientációjukról. Az egyenjogúság és a tolerancia jelszava alatt azt akarják elhitetni a fiatalokkal, hogy homoszexuálisnak lenni szép és értékes dolog. Mindez romboló hatással van a család intézményére. Ma már nem csak a leszbikusságot, illetve és sorolja, akarják elfogadtatni, hanem igyekeznek tolerálásra bírni az embereket a pedofíliával kapcsolatban is. E felfogás hívei követelik, csak úgy, mint a homoszexualitást, a pedofíliát is töröljék a betegségek listájáról. Egyetlen kicsi mozzanat, nem is akarok én most többet szólni erről, csak értsük, a humanista ember elpusztítja magát, a környezetét, a másik embert, hihetetlen nagy csalás ez, mert a gravitációt mi nem írhatjuk át. Valaki okoskodhat, hogy engem nem érdekel, menjen végig a lapos tetőn, utána majd érdekelni fogja. És ugyanezt történik, amikor át akarjuk írni az Isten által teremtett életrendet, hogy az ember önmagában nem ember. Ember és egy szellemi kapcsolat. Így vagyunk megteremtve. Ha ezt átírjuk, akkor pusztulásba rohanunk. De Isten nem hagyta magára az őt elhagyó emberiséget, hanem úgy szerette, e nyomorult, bűnbe bukott embervilágot, hogy az ő egyszülött fiát adta halálba, keresztre, megváltónak. Hogy azt a nagy szabadítást visszaadja, hogy visszatalálhasson az ember a vele való kapcsolatba, a vele való közösségbe. Láttuk, hogy már a bűneset történetében 1 Mózes 3.15 elhangzik. Elküldöm az asszony magvát, aki a kígyó fejére tapos, mondja Isten. Jézus Krisztusról tesz ígéretet. És Isten hozzá lát ennek a nagy tervnek a kivitelezéséhez. Két hatalmas dolgot kell elvégeznie. Az egyik, Jézus Krisztust beküldeni ebbe a világba. A másik, az emberiséget olyan állapotba hozni, hogy egyáltalán fogalma legyen a láthatatlan élő Istenről, kicsoda. Mert az emberiség bukott állapotában olyan mélyre süllyedt, hogy teljesen elveszítette a tudatát is annak, hogy kicsoda az élő Isten. Mindenféle égi testet, mindenféle tárgyat, állatot, mindent imád, az Olimposzt benépesíti, meg a különböző népek istenei, amelyek bálványokként eszik a nép életét, hiszen a bálvány pusztít. Nem csak a Molok Isten, tudjuk, hallottuk, hogy a kánaáni népek ennek az Istennek a kultusza nyomán az elsőszülött gyermeküket bedobták, születése után az égő bálvány torokba, hogy ne legyen átok alatt a család. Isten milyen keményen szól a népének, hogy nehogy megtudjam, hogy valaki ezt cselekszi közületek. Ezért az utálatosságért üzöm ki őket, meg a többiért. A bálványok eszik az ember életét, akár a szenvedélyünk valami, a bálvány eszi az időnket, erőnket, idegrendszerünket, esz bennünket. Nem véletlen, hogy Isten azt mondja, ne legyen más istened. Mert engem félt. És mindkét feladat igen nagy volt. Jézust beküldeni ide, a pokolba. Hát az egyszülött fiát adta oda. A másik feladat, hogy egy nép életében bemutatni, hogy mit jelent ennek az élő Istennek a valósága. De nagyon kemény munka volt ez, hiszen tudjuk, hogy az a nép, akit erre választott ki Isten, hogy bemutató tanítást végezzen az életükön át. Annyiszor lázadt, de annyiszor egészen más útra tért, mint hogy oda simult volna az Istenek keze alá, aki pedig hatalmas kegyelemmel kiemelte a népek közül. Olyan törvényeket adott neki, ami még higiéniailag is, de mondhatnánk az egészségügyön túl, bármerre nézünk, a kor népei közül úgy emelte ki őket, hogy valami különös kiváltságban volt részük. És mégis mennyit lázadtak. Ne bántsuk őket, mert a mi életünk is hasonlít az övékhez. Az ember bizony ilyen nyomorult, és Isten mégis addig munkálkodott 2000 év, amit mi követni tudunk a Biblia alapján, Ábrahámtól Jézus születéséig, amíg megérkezett a Messiás, a szabadító. Hallottuk Ábrahám elhívását, az ígéreteket, nagy néppé teszlek, neked adom a földet és utódaidnak, amelyre elvezettelek, és a te magodból, a te utódaid közül születik minden népek megváltója. Istennek a célja nem egy néppel való foglalkozás volt, hanem a világ megváltójának az elküldése. De ahhoz, hogy megvalósuljon ez a cél, ahhoz ő elindult. És ő tudta az ő bölcsessége szerint, hogy hogyan vezeti az utat odáig, míg elmondhatja az ige, hogy betölt az idő. És az idők teljességében kibocsátotta Isten az ő fiát, aki asszonytól lett. És megérkezett Jézus. Ábrahám, Izsák, Jákob, majd József és testvérei követtük, ismerjük a történetet, ahogyan az a család, József, a kenyéradó, egyiptomi vezető intézkedésére elhagyja az ígéret földjét, és Egyiptomba megy, ahol jó területeket kaptak, és évszázadok telnek, mi alatt több százezres néppé szaporodott az a 12 részből álló család. De akkor már rabszolga sorsban vannak Egyiptomban. Nagy a nyomorúság, már a született fiú gyermekeket is megöleti a fáraó. Úgy tűnik, Isten elfelejtette a népét. És akkor születik meg Mózes. Mert Isten soha semmit és senkit nem felejt el. Nem ember az Isten. Csak az ő órája másként jár, mint a miénk. És még 80 év akkor is eltelik, mert Mózes 80 éves, amikor a csipke bokorban megjelenik az Isten, és megszólítja őt, hogy tiltakozik, hogy kicsoda ő, hogy ilyen feladatot elvégezzen. Félreérti a dolgot. Isten nem arra hívta el, hogy szabadítsa ki a népet Egyiptomból. Ezt Isten végzi el. Nagyon jó a mai igénk fényében megértenünk, hogy minden szabadítást Isten úgy végez el, hogy 100%-ig övé a szabadítás. Mózes ilyen nevetséges ellenérvet is felhoz. Nem tudok én jól beszélni. Uram, hogy hozzam ki a népet? Nevetséges. Hát ő világhírű szónok lenne, majd a fáraó szépen elengedi a népet. Mit képzelt Mózes? De aztán megadja magát, mert Isten erre hívta el, ami az ember küldetése. Mózes nagyságrendben Mózesé, a te nagyságrendedben a tiéd, az enyémben az enyém, hogy megadjam magam az ő terveinek, és beleálljak abba. Hát nem véletlen, hogy mi a 20.-21. században élünk itt. Mózes akkor élt ott, az Istennek Mózessel ott volt terve, veled, itt van terve, kicsiben és nagyobban. A szabadítás mindenestől Isten hatalmában van. Mózesnek a helyére kell állnia, arra a helyre, amit Isten kijelölt neki, és végre elindul. Én veled leszek, ígéri Isten, mindvégig állta is a szavát. Végbe is ment a nagy szabadítás. A részletekben is vezette Mózest. Olyan szépen elmondom, hogy vezette Mózest, és végbe ment a nagy szabadítás. De azért gondoljunk bele, hogy micsoda küldetés volt Mózesé. Nagy lélegzetet vehetünk, ha arra gondolunk, milyen pályát jelölt ki neki Isten. Lélegzet elállító. Ahogyan átélte. Megérkezik a rabszolganéphez. Összehívják titokban a vezetőket, mind a 12 törzsből. Indul Mózes Áronnal együtt a fáraóhoz, hogy elkérje a népet, hogy ünnepet üljenek a pusztában. Majdnem azt lehet mondani, hogy a fáraó körbe neveti őket, és azt mondja, kicsoda az Isten, akinek a nevébe szóltok. Később megtanulja a fáraó is, sőt, mire igazán megtanulja, akkor már csak a népe. Meg a szabadult nép tudja, mert a fáraó a tengerbe veszik. Hogy kicsoda az az Isten, akit ő fricskaként leráz magáról. Mózes kimegy, a nép még nagyobb nyomorúságba jut, és azt mondják a népvezetői, a rabszolga nép vezetői, verjen meg az Isten Mózes, ide jöttél. Maradtál volna, ahol voltál, most gyűjthetjük a szalmát is a vályog vetéshez, és ugyanazt a darabszámot megkérik tőlünk. Tönkre megyünk. Miért jöttél te ide? És akkor Mózes is újra az Úr elé borul, hogy Uram, hagytál volna engem. Az Úr nem vitázik vele, csak azt mondja, hogy Mózes, szedd össze magad, és menj a fáraóhoz. És tízszer is beküldi, jön a tíz csapás. Megkeményíti az Úr is a fáraó szívét. Ezt végig kellett élniük, és meg is keményedett a fáraó szíve, nem kellett nagy keményítés. De hogy engedő holmi Istennek. Mikor jött a csapás, bármelyik, a fáraó hívatta Mózest, mehettek csak, hagyjátok itt a gyerekeket, mehettek csak így, csak úgy. Mikor elmúlt a csapás, nem mehet senki sehova. És jön a tizedik csapás, az első szülöttek halála. Akkor mehetnek azon az éjszakán. A fáraó megadja magát, indulhat a nép. És Isten nem a partmenti szakaszon vezeti őket, filiszteusok városai felé, hanem a tengernek viszi. Tűzoszlop, felhőoszlop, csodálatos ez, ahogy átélik a védelmet, a vezetést. Igen ám csak, és innen kezdődött a mai igény. A fáraó, miután észhez tér a nagy nyomorúságból, kiadja a parancsot, hogy engednénk el az ingyen munkaerőt, gyerünk utánuk. És a seregével utánuk indul. És amikor már ott vannak a közelben, a nép kétségbe esik. Előttük a tenger, mögöttük az üldözők, oldalt a puszta. Mózesre támadnak. Hozzák a formájukat, testvéreim. Döbbenetes az, ahogy az ember bűnbakot keres azonnal. Ha valami történik, nem áll meg, és nem azt mondja a nép, Mózes, most imádkozzunk az Úrhoz, de nagyon. Mózes, mondtuk. De hogy mondták ők? Most nagy a szájuk. Kétségbe vannak esve, érthető, de ennyire elesett a nép, és ez hányszor megismétlik még ezután is, amikor Isten csodáit átélik és látják, és akkor Mózes megszólal, és azt mondja, ne féljetek, álljatok helyt, és meglátjátok, hogyan szabadít meg ma az Úr benneteket. Mert ahogyan ma látjátok az egyiptomiakat, úgy soha többé nem fogjátok látni őket. Az Úr harcol, értetek, ti pedig maradjatok veszteg. Isten hatalmas szabadítást adott. Az Ószövetség népének a teremtés óta ilyen hatalmas esemény nem volt az életében, mint az Egyiptomból való szabadítás. Így kezdődik a tíz parancsolat. Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről a szolgálat házából. Így indítja Isten, hogy tudjátok, ki szól hozzátok. És akkor tudták. És később is újra meg újra visszatérnek az életüknek a legnagyobb élménye. Mindig újra innen indulnak el, hogy kihozott bennünket Egyiptomból. A páskát ünneplik, hiszen a tizedik csapás éjszakáján azt adta parancsba az Úr, hogy családomként vágjanak le egy bárányt. Fogyasszák el, a vérével kenjék meg az ajtó félfát, és amelyik házon ott van a bárány vére jele, ott nem hal meg az első szülött. A páska vacsorával minden évben erre a szabadításra emlékeztek. És ha itt megállunk, milyen hatalmas jelet adott az Úr, a bárány vére. Az Isten báránya vére. a nagy szabadítás. Mert nem az egyiptomi volt a legnagyobb szabadítás, hanem a Jézus Krisztusban adott bűnből, halálból, kárhozatból, értelmetlen, áldatlan életből való szabadítás, a nagy szabadítás. De mi most itt járunk, és álljunk meg a vörös tengeren való átkelésnél. Olvastuk, az Úr egész éjjel visszafelé hajtotta a tengert, erős keleti széllel és szárazzá tette a tengert, úgy, hogy a víz ketté vált. Nem kívánom elmagyarázni, hogy hogyan. Nem tudom. De hiszem. Nem az a megoldás, hogy elmagyarázgatjuk, hogy technikailag is, hogy lehetett ez, ugyan nagyon komolyan küzdenek a gondolkodók, bibliakutatók őszintén is azon, hogy beazonosítsák, ha tehetik, a helyet, ahol ma ugye a Suezi csatorna már átvágja végig a föld szorost, akkor még átjárható volt mellette a Nádas-tenger, utána a Veres-tenger. És ott a Nádas-tenger fölötti részen volt Gósen földje, ahonnan indultak. Hogy Isten ezt a csodát, hogy vitte végbe, azt ő tudja. Hogy a teremtés csodáját, hogy vitte végbe, azt is. Hogy Jézus feltámasztását, hogy vitte végbe, azt is. Még a beküldését is ebbe a világba. Akárhogy volt is, az Isten hatalma szabadító csodája. És az ember vigyázzon, amikor ő akar fölé kerekedni az igének. Ó, de sokan úgy veszik kezükbe a Bibliát, hogy amit megértek, amit el tudok fogadni, az igen, a többi az mítosz és mese. Ismerjük, elmondtam már a példát, amikor a fiatal néger olvassa a Bibliáját, és fölkiált újra, de csodálatos. És ott van mellette egy okos biblia kritikus, aki azt mondja, mi olyan csodálatos fiatal ember. Hát Isten átvitte a népet a tengeren, száraz lábon. Egy fiatal ember nem úgy kell azt érteni. Hát ott bokáig ért a víz, és azon a részen keltek át. Fiatal ember elhallgat. Csend van, egyszer csak fölkiált, de csodálatos. Mi az a csodálatos már megint? Hát, hogy Isten bokáig érő vízbe belefullasztotta a fáraó egész seregét, szekereket, mindent. Testvéreim, lehet nekünk elmélkedni, és lehet Isten hatalma szabadítását csodálni, csodálni a saját életünkben is, hányszor és hányféleképpen őrzött meg, amire nem tudsz pontos magyarázatot, de az ő keze ott volt, elementáris, amit a nép átélt. Ilyet nem lehet leírni, hogy ez megtörtént, és onnan kezdve tényként emlegetik, és semmi az égvilágon nem történt volna. Csodálatos az, ahogy Isten megadta, akár két medence között, olyan területen, de ez már magyarázkodás, ahol a vizet úgy hajtotta el, mindegy is, én semmiféle magyarázatba nem kívánok belefogni, mert messze meghaladja minden emberi lehetőséget az, amit az Isten elvégzett. Átélte a nép ezt a nagy szabadítást, és ezt a nagy szabadítást úgy, hogy az Úr harcolt értük. 1% sem az ő részük benne. Az Úr adta Mózest, ő hívta el, ő küldte a fáraóhoz a 10 csapást, az Úr vitte végbe, a tengert az Úr tette átjárhatóvá, aztán pedig, hogy újra összecsaptak a hullámok. Az Úré a szabadítás. Ahogy a nagy szabadítás Jézus Krisztusban is 100%-ig isteni. Ne gondolkozzunk azon, hogy az ember 1%-ot is hozzátehetett volna. Valaki ugyan, mikor megkérdezték, hogy hogy tértél meg, azt mondta, én is megtettem, ami rajtam állt, és Isten is megtette, ami rajta állt, és a végén sikerült. És amikor összehúzták a szemöldöküket, a szigorú kérdezők, hogy hogy lehet így, hát Isten végzi ezt, akkor azt mondta, tudjátok, én szaladtam Isten elől, ő szaladt utánam, és ő győzött. Én is megtettem, ami rajtam állt, és ő is megtette, ami rajta. Ez a szabadítás az övé. A Jézusban adott nagy szabadítás is. De ha már Egyiptomnál járunk, testvéreim, hadd mutassak föl egy könyvet. David Roll, Fáraók és királyok, a Biblia a mítosztól a történelemig. Nagy változások előtt áll az egyiptológia, különösen is, ami Izrael népére vonatkozik. 1995-ben jelent meg angolul, ma is él David Roll, nem is kifejezetten hívő ember, ő 9 éves korától járja az egyiptomi tájakat, akkor Faruk király sétahajóján édesanyjával tettek meg egy nagy utat, ahogy leírják róla, és beleszeretett Egyiptomba, régész, ásatásukat végez. Különleges, ahogy az ő munkája forradalmasítja az addigi leletek világát. Mert úgy indult az egyiptomi nagy kutatás körülbelül 200 évvel ezelőtt, hogy az egyházi háttérből mindenképpen a Bibliát igazoló leleteket kívántak találni. Ez az elfogult keresés odáig vezetett, hogy amikor II. Ramszesz meg Sisák fáraó nyomán leletekre bukkantak, ezeket beazonosították bibliai időkkel, és megpróbálták ennek az időrendjébe beállítani a kronológiát. Igen, ám csak nem nagyon stimmelt a dolog, nem találták a nyomokat. Azóta ezt a kronológiát használják, úgy, hogy az evolúció, mint egy bevett belépő, ha valaki a mindenség kialakulását nézné, mintha ez magától értetődő tény lenne, nem pedig egy hipotézis. David Roll a kutatásai során felfedezte, hogy más az időrend. Mégpedig úgy, hogy felső és alsó Egyiptomban párhuzamosan is voltak fáraók, és ezért csaknem 300 évvel régebbre datálva történnek azok az események, amiket későbbieknek tekintettek. És elkezdték az ásatásokat, ott sorra kerülnek elő a leletek. József kultusz helyétől kezdve megtaláltak, de nagyon-nagyon sok mindent, én csak a bevezető részéből, vagy a füljegyzékből valamit, hogy a mítosz és a néphagyomány tárgykörébe száműzték a kutatók a bibliai történeteket. David Roll egyiptológus és ókor történész fontos felfedezést tett, forradalmian új elmélete rámutat arra, hogy a régészek megfelelő helyeken keresték ugyan, addig is az izraeliták nyomait, de nem a megfelelő időben. És hozza József, Mózes, Józsué, Saul, Dávid, Salamon életének azokat a jeleit, vagy a velük kapcsolatos jeleket. Fáraók és királyok, a Biblia legfigyelemre méltóbb értelmezését adja közre az óvilág csodáit feltáró első régészeti ásatások óta. Hát ezt csak érdekességként mondom, de nagyon jó figyelnünk, követnünk ebben a könyvben is, ahogyan leírja mindezeket, és tényekként. Ugyan az egyiptológusok mind hazardőrnek mondják őt, és azt mondják, hogy komolytalan. Ő meg azt mondja,
én még fiatal vagyok. Kivárom, amíg kihalnak, és akkor a tényeket kezdik majd figyelni, és a tények önmagukért beszélnek. Be is fejezem én, testvéreim, de csak mára, ha Isten éltet bennünket, két hét múlva a pusztai vándorlást tekintjük át, annyit azért a mai igéhez. Ha azt mondjuk is, és jogosan, hogy egyedül Isten cselekedett, de a népnek bele kellett helyezkedni ebbe a szabadításba, hittel. A népnek be kellett lépni a tengermederbe. Nem tudták, mikor csap össze a víz. Nekik az Isten elkészített szabadítását hittel komolyan kellett venniük, és bele kellett simulniuk. Isten szabadítása végbe ment a Golgotán. 2000 éve. És ugye, testvérem, amikor te bele simultál, a finom szó ez, nem úgy ment ez, nem megy ez ilyen egyszerűen. Mikor te elfogadtad hittel, egyszer csak működni kezdett az életedben. Egyszer csak átélted, hogy mindaz igaz, amit ő mond. És ugye, testvéreim, azért jöttök a templomba, mert igazak az Isten igéi. És azt mondjátok már sokan, mint a samáriai asszonynak mondták a samáriaiak, és azt mondjátok, lelkipásztor testvérünk, meg lelkipásztor testvéreink, nem a ti beszédetekért hiszünk immár, csupán, hanem mert magunk hallottuk és tudjuk, hogy ő a világ üdvözítője, a Krisztus. Amen. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy számunkra már nem az Egyiptomból való nagy szabadulás a nagy esemény, hanem a Jézus Krisztusban való új életnek, áldott életnek a nagy szabadítása. Köszönjük, hogy hirdethetjük, hallgathatjuk, átélhetjük, és szeretnénk is belesimulni a te tervedbe, hiszen értjük, hogy erre teremtettél, a veled való közösségre, és eközben bontakozik ki a mi életünk igazán. Köszönjük, hogy igéid is, Urunk, mindezekre mutatnak. Keressétek először Isten országát, és a többi megadatik. Köszönjük, hogy aki egyszülött fiadnak nem kedveztél, hogy ne ajándékoznál vele együtt mindent mi nekünk. És köszönjük, hogy ez a minden, ez igazán az általad elgondolt minden, és nem a mi általunk. Ó, de jó, hogy többet adsz, jobbat, valóságosabbat, mint amit mi el tudunk képzelni, meg tudunk valósítani, ki tudunk hozni magunkból. Könyörülj meg rajtunk, hogy merjünk igazán hinni neked, és merjük vallani, amit kimondtunk vallomásként, hogy nem a magamé, hanem az én hűséges megváltóm, tulajdona vagyok, testestől, lelkestől. És szív szerint kész és hajlandó, hogy ő neki éljek. Áld meg így a gyülekezet, kicsinyeit, nagyjait. Áld meg a keresőket, akik még tájékozódnak, hogy miről is van itt szó. Áld meg azokat, akik interneten áthallják ezt a mai igehirdetést is, hogy megálljanak velünk együtt, és föltegyék a kérdést. Én még az önmegvalósításért vagyok oda? Vagy már átadtam magam az Úrnak? És milyen jó, hogy meg lehet hajtani a fejünket, a szívünket. Akár most is. és átadni neked, Urunk. Amen. A minden kegyelemnek Istene pedig, aki kihozta a halálból a juhoknak nagypásztorát, Jézust örök szövetség vére által, tegyen készségesekké titeket minden jóra, azt munkálván ti bennetek, ami kedves ő előtte, akinek dicsőség legyen, örökkön örökké. Amen.